Köszönöm neked, Uram, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönöm, hogy imádhatunk tégedet. Köszönjük az eddigi nap áldásait is. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és volt mondani valót számunkra. Kérlek, mai délután is ne mondd meg a te szavadat tőlünk, és nyisd meg a mi szívünket a te igéd előtt. Adj értelmet, hogy be tudjuk fogadni azt, és magunkévá tudjuk tenni azt. Amen.
Amen. Délután Isten tiszteletünk alkalmára.
Kijelölt igét fogjuk olvasni, amelyet írva találunk a Jeremiás könyvének második részében. Az egész részt fel fogjuk olvasni. Majd szól az Úr nékem mondván, menj el és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád, gyermekkorod ragaszkodására, mátkosságod szeretetére, amikor követtél engemet a pusztában, a még be nem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje, akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támad rájuk, azt mondja az Úr. Halljátok meg az Úr szavát Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Így szól az Úr, micsoda hamiságot találtatok benne, a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valóká lettek. Még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földéről, aki vezérelt minket a pusztában, a kieten és járatlan földön, és a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, amelyen nem vonult át ember, és ahol hallandó nem lakott. És bevittelek titeket a bőség földébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek, és bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet utálatossá tevétek. A papok nem mondták, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtlenéke lettek hozzám, a proféták pedig Baál által profétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek. Azért még perbeszállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is. Menjetek csak át a Kittim szigeteire, és lássátok meg, és küldjetek Kédárba is, és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok meg, ha volt-e ott ehhez hasonló. Ha cseréltél valamely nemzet isteneket, noha azok nem istenek, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen, ó egek, és borzadjatok, és rémüljetek meg, igen, azt mondja az Úr, mert kettő gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Szolga Izrael-e, vagy otthon születté ő? Miért lett prédává? Oroszlánok ordítanak reá, megeresztik hangjukat, és sivataggá teszik földjét, városai szétromboltatnak, lakatlanok. Nóf és Tappan fia is betörik koponyádat. Vajon nem te szerezted-e ezt magadnak? Elhagytad az Urat, a te Istened, amikor vezérelt téged az úton. Most is mi dolog van néked Egyiptom útjával? Hogy Nílus vizét igyál? Vagy mi dolgod van neked Asur útjával, hogy a folyam vizét igyad? A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát, és lásd meg, mi gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engem, ezt mondja az Úr a seregeknek ura. Bizony régóta szétörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtam, nem leszek rabszolga, mind a mellett minden magas halmon és minden lombos falat bujkálsz vala te, mint egy parázna. Pedig én úgy plántáltalak vala téged, mint nemes szőlővesző, mindenestől hűséges magot. Mi módon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek, fattyú hajtásában. Még ha lukba mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem, mondja az Úristen. Mi módon mondhatnád, nem undokítottam meg, nem jártam bálok után, lásd meg a te utadat, a völgyben ismert meg csak, mit cselekedtél, gyors lábok anca teve, amely ide-oda futkos utain. Pusztához szökött nőstény, vadszamár, amely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod gerjedelmét, kicsoda csillapíthatja le? Senki ne fárassza magát, aki ezt keresi. Megtalálja ezt a maga hónapjában. Tartóztass meg lábadat a mezítelenségtől, és torkodat a szomjúságtól, és te azt mondod, hiába nem lehet, mert idegeneket szeretek, és utánok járok. Ami képen megszégyenül a tolvaj, ha rajta kapják, aképpen szégyenül meg Izrael háza. Ő maga az ő királyai, fejedelmei, papja és prófétái. Akik azt mondják a fának, te vagy az én atyám, a kőnek pedig te szültél engem. Bizony háttal fordulnak felém, és nem arccal, de nyomorúságuk idején azt mondják majd, kelj föl és szabadíts meg minket. De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítettél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején, hiszen annyi istened volt, ó Júda, ahány városod. Miért perlekedtek velem, mindnyán hűtlenek élettek hozzá, mondja az Úr. Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtok. Fegyveretek úgy emésztette prófétáitokat, mint pusztító oroszlán. Ó, te nemzetség, lásd meg az Úr dolgát. A puszta voltam én Izraelnek, avagy a sötétség földje. Miért mondotta az én népem, szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád. Vajon elfelejtkezik-e a lány az ő ékszereiről, a mennyasszony az ő nyakláncairól? Az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem. Mit szépíted a te utadat, hogy te szeretettel keresel, holott még a gonoszokat is tanítod a te utaidra? Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére. Nem azért, hogy betörésen kaptak őket, hanem mindamazakért. És azt mondod, bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja, ímé törvényben szállok veled, mivel hogy azt mondod, nem vétkeztem. Mit futkosol, oly igen, változtatván utadat. Egyiptom miatt is megszégyenülsz, amint megszégyenültél Asur miatt. Még ettől is elszakad, s kezedet fejedre kulcsolod, mert utálja az Úr a te bizodalmasaidat, és nem leszel velük szerencsés. Amen.
A felolvasott igéből szeretnék akkor néhány gondolatot elmondani a testvéreknek. Amint elolvastam az igét, és megnéztem a vezérfonalban a kijelölt igét, és elolvastam azt a mottót, azt a címet, amit a testvérek adtak, hogy Isten válópere, úgy egy kicsit elgondolkodtam, és úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mit akarnak a testvérek ezzel a mondattal, ezzel a címmel mondani számunkra, hogy Istennek a válópere. Megmondom őszintén, egy kicsit úgy meg is ijedtem, hogy milyen témánk van ma délutánra. De amint elolvastam én is az igét teljes terjedelmével, rájöttem, hogy igen, komoly és komoly igével találkozunk, amikor Izrael népe ellen az Úr perbe száll. És ezek nagyon komoly dolgok, és úgy láttam én is az igéből, hogy erre szüksége volt Izrael népének, mert Izrael abban az idejében, Jósiás király idejében, Jeremiás profita idejében olyan helyzetben volt Izrael népe, hogy nagyon el voltak távolodva az Úrtól, nagy sötétségben, bűnben éltek, idegen isteneknek hódoltak be, idegen isteneket imádtak, az élő és valóságos Istent felcserélték fa és vas és ércszobrokra. És amint a második verset elolvastam, úgy megdöbbentett már az első mondat. És ebből az igeversből már meg is értettem, a testvérek miért adták ezt a címet ennek az ige szakasznak. Felolvastam a második igeverset is újból. Menj el és kiáss Jeruzsálem füleibe, mondván, ezt mondta az Úr, emlékezem rád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. Már az első két szó úgy megfogott, hogy menj és kiálts. Elgondolkodtam, hogy kikhez, milyen emberekhez szoktunk kiáltani általában, mikor kiáltunk. És úgy gondolom, hogy olyan emberekhez szoktunk kiáltani, akik vagy nagyot hallanak, vagy süketek, vagy pedig nagyon messze vannak. Izrael népe ebben az időben ilyen helyzetben találtatott. Nagyon messze volt az Úrtól, teljesen távol, és a füleik nem hallottak, süketek voltak, a szemükkel nem láttak, és egy szóval teljesen eltávolodtak, elhajoltak az Úrtól. És azért mondja az Úr Jézus, vagy az Úr Jeremiásnak, hogy menj és kiálts, kiálts Izrael népe felé. És a 9. versben úgy olvassuk, hogy azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr. Az Úr perbe száll Izrael népével. És elmondja a már a 2. versben, hogy milyen állapotban volt régen Izrael népe. Hogy mikor gyermekkorodban, hogy ragaszkodtál, hogy mátkaságod idején mennyire szerettél, és hogy hogyan követtél ingemet a pusztában, olyan helyen, ahol emberek nem nagyon jártak, és milyen lehetetlen helyzetekből hozta ki az Úr Izrael népét. És akkor hogyan ragaszkodott nagyon sok alkalommal az Izrael nép az Úrhoz. De valami történt. Valami történt Izrael népének az életében. Elkezdtek eltávolodni az Úrról, megfeledkezni róla, elidegenedni, elhajolni. És a 6. versben úgy is olvassuk az álmondatban, még csak azt sem mondtátok, hol van az Úr. Teljesen megfeledkeztek az Úrról. Teljesen az Úr nélkül éltek. És az Úr ezt már nem tudta tovább nézni. És felkészítette Jeremiás prófétát, hogy menj és kiáss a népnek. És kiásd el, amit én mondani akarok. Kiásd a fülökbe. Kiásd Jeruzsálem fülében. És Jeremiás engedelmeskedett, elment és vitte az Úr üzenetét. Azt is mondja az ige, hogy abban az időben a nép teljesen, ahogy elszakadt az Úrtól, teljes mértékben, megkezdve a királytól, a köznépig, a prófétáktól, úgy olvassuk a próféták, és a papok is a Baálnak áldoztak. Majd a 10. verstől olvassuk, hogy azt mondja az Úr, menjetek el, és tudakozzatok, nézzétek meg más népek között, a pogányok között, akiknek idegen, ha bár valótlan istenük van, olyan isten, akik nem léteznek, és mégis milyen hűségesek az istenükhöz. És ti, akik megismertétek az élő Istent, a valós Istent, a mindenhatót, a megmentőt, ti mégis elhajoltatok tőlem, lecseréltetek halott istenekre, és Isten perlekedik a néppel. Elgondolkoztam, hogy a mai napjainkban nem így van, testvéreink. Az Úr megváltott népét nem ki akarja naponta kezdeni a sátán. Nem azt akarja, hogy meggyengítsen bennünket, hogy elhajuljunk a Jóistentől, elidegenedjünk. És amikor megtértünk az Úrhoz, az Úr megtisztította a mi szívünket. És minden szálat elszakasztottunk a sátánnal. És ha mégis volt olyan bűn a mi életünkben, amit nem vallottunk meg, egy kis kaput hagytunk a mi szívünkben, azon a kis helyen betotjon a sátán, és sokszor támadott bennünket, és megcsalt bennünket. De ha minden szállat el is szakasztottunk, elszakasztott az Úr a sátántól, és megszabadultunk, szabadokká lettünk. Mégis a sátának ez a legnagyobb stratégiája, hogy a hívő embereket támadja folyamatosan, naponként, percenként, és azon van, hogy hogyan ejtse el a hívő embereket. És sokszor embertársaink támadásától támad. Sokszor a mindennapi helyzetek, körülmények, nehézségek által támad bennünket. Sokszor csak egyszerűen világosság angyalának öltözik, és próbál a szívünkre beszélni, hogy ó, nem is olyan fontos az, hogy itt legyél az imaórán, vagy nem is fontos minden alkalommal eljönni az Úr házába. Sokszor jobb lenne, ha megpihenni. Sokszor jó lenne pihenni inkább. Vagy nem mindenre kell odafigyelni, nem mindent kell komolyan venni, amit mondanak a testvérek, az ige hirdetők. Mert nem minden úgy kell venni. És így lassan a sátán behálóz, és elidegenít bennünket az Úrtól. Sokszor csak kicsi dolgokban jutunk, akkor a kompromisszumot kötünk a sátánnal, képes lassan teljesen behálózni bennünket. És az Úr azt mondta Jeremiás prófétának, menjetek, menj és kiálts. Én úgy gondolom, testvérek, hogy most ez alkalommal az Úr nem is kiált hozzánk, de szerető, megmentő szívvel szólít fel engemet elsősorban, és mindnyájunkat, hogy vizsgáljuk meg a mi életünket. Vannak-e olyan dolgok a mi szívünkben, a mi életünkben, rejtett dolgok, vagy tudott dolgok, amely eltávolít a jó Istentől? Vannak kicsi bálványok, vagy valamilyen olyan, vagy valami olyan dolgok, amik távol tartanak a jó Istentől, ami miatt nem tudunk teljes kapcsolatba kerülni az Úrral. Nem tudunk olyan mélyen imádkozni, nem tudunk olyan mélyen elgondolkozni az ige felett, mert van valami, ami miatt a sátán támadni tud, és ami miatt Isten nem tud az ő drága lelkévet teljesen betölteni. És én úgy érzem, hogy most szól az Úr hozzánk, és még a testvérünk is fog szolgálni az igéből, és lesznek a szolgálatok is. Hagyjuk, hogy Istennek a lelke munkálkodjon a mi szívünkben. Nyissuk meg a mi szívünket, a mi fülünket az Úrnak a hangjára. Lehet, hogy nem kiált, de csendesen, de szeretetteljesen akar bennünket megtisztítani. Tükör elé akar állítani, hogy meglássuk, mi rajtunk a fölöslege. Mi az, amit Istentől távol tart? Melyek azok a dolgok, amelyek nem Isten dicsőítik a mi életünkben? Mert megtértünk az Úrhoz, és már nem a magunkévá vagyunk, hanem az Urat szolgáljuk, akkor tegyük ezt tiszta szívvel, szeretettel, odaszánással, és hagyjuk azt, hogy jó Isten munkálkodjon a mi szívünkben. Mert úgy olvassuk az igében több helyen is, a keményeknek az Úr ellenáll, és elpusztítsa földszínéről is őket, de az alázatos, bűnbánó szíveknek az Úr megenged. Gondoljunk itt, amikor Jónás prófétát elküldi az Úr Ninivében, és ítéletet mond Ninive felett Jónás, mondja az Úr szavát tovább, de Ninive népe a királytól az utolsó emberig is zsákruhába öltözött, és bűnbánatot tartott, és az Úr megkönnyörült rajta. Miért ne könnyörülne meg mi rajtunk is, hogyha bűnbánattal jövünk hozzá? Kívánom azt tiszta szívemből, hogy tudjuk a mi szívünket teljesen kitárni ma délután is az Úrnak. Énekkor szolgálatot kérjük, és utána pedig Ivánicki, Kriszta és Dániel szolgálatát kérjük.
Egy szép nyári reggelen sétán indultam. Képzeljétek, gyerekek, mit láttam, s hallottam. Láttam egy kis kerek tót erdő közelében, ráhajló faágra madárka szállt éppen. Trillázott a kis madár, gyönyörűen szépen. Tudjátok, mit énekelt? Alkotóm az Isten. Amen.
Úr Jézus, még kicsi vagyok, nem olyan erős, mint a nagyok. Fogd meg az én kis kezemet, hogy a jó úton vezess engemet. Egykor, mikor nagy leszek, ígérem, hogy szolgád leszek. Amen.
Most a Pengető zenekar szolgálatát kérjük, és a Pengető zenekar szolgálat után pedig Szabó Gyula. Tessék.
Érzem, hogy egy adóságomat kell törlesztem a testvérek felé. Ugye lassan már egy éve annak, hogy ezelőtt több mint egy évvel megkérdezték, hogy hol lakunk. Megmondtam Győrújfalunak, azt mondták, hol is van, az merre. El kellett magyarázni körülbelül, hol van. Hát több mint egy éve most már nagyon jól tudják, hogy mi is az a Győrújfalu. A testvérek is nagyon sokat izgultak értünk, és amit szeretnék megköszönni, hogy imádkoztak akkor, amikor elég veszélyes helyzetben volt a falunk és a környéke, ugyanis elég magas volt a mostani Dunának a vízszintje. Érdekes, hogy az emberek árvízről beszélnek, de csak árvízi veszély volt. De ők árvíznek titulálják és úgy mondják. Hiszem azt, hogy a szatmári testvéreknek erre sokat nem kell magyarázzak a 70-es években, a 70-ben, ami itt volt, az volt az igazi árvíz. Gondolom, hogy a testvérekben is elevenen élnek még ezek az emlékek. Szeretném megköszönni azt, hogy imádkoztak értünk, és nagyon sokan megtették ezt szóban is, bátorítottak, buzdítottak bennünket. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár élményemet elmondani. Nem tudom, hogy mennyit szabad beszélni, mert elég sokkal el vagyok maradva, ugye ritkán jövünk haza, de megtapasztalásaimat szeretném elmondani, hogy miket éltünk át egy ilyen helyzetben. Érdekes volt azt megtapasztalni, minthogyha az utolsó idők jelei, nem csak az utolsó idők jelei, hanem már maga az Úr Jézus, mikor eljön, valami olyasmit véltem felfedezni emberekbe, hogy menekültek, az a felbojdult emberiség, mindenki mentette, ami menthető, mindenki vitte, hurcolta a kis holmiait, ami neki kedves volt, és nagyon sokan elfelejtettek még a gátakra is kimenni, mert annyi dolguk volt, hogy hát azt el kellett rendelni, biztonságba kellett helyezni. Nagyon érdekesen tapasztaltam meg azt, hogy úgymond voltak hitetlen számunkra, nem templomban járó, lehet, hogy nem is vallották azt, hogy létezik egyáltalán Isten, de mégis amilyen bátorság, és úgymond amilyen hit volt bennük, hittek olyan dolgokban, amit lehet, hogy emberileg nem lehetett volna megmagyarázni, hogy másképpen fog történni. De sajnos, hogy volt olyan is, hogy keresztény Istenben hívőnek vallották magukat olyan emberek, azok eltűntek. Nagyon sokan úgy voltak, hogy mint annak idején a Jónás valami magasabb helyre, ha mégis, ha jön a víz, akkor biztonságban legyünk, és onnan figyeltek. Érdekes volt megtapasztalni, hogy velünk szemben két család költözött. Hát előtte két héttel költöztek be a házaikban, és nagyon meg voltak rémülve, hogy hát most mi lesz, hogy ezért kellett nekünk most ide költözni, hogy két hetet se töltünk az új házunkban, és jön a víz, és elviszi. Próbáltam elmondani nekik, hogy azért vannak dolgok, amik nem fontosak annyira mi életünkben, mert különben is Isten fent van, és mindenről nagyon jól tud. És akkor egyik szomszédom szó szerint kinevetett, ugye a foglalkozásából is adódóan elég kemény ember, a nemzeti adó is vámhivatalnál, behajtásnál van, és kiröhögött, kikacagott, azt mondta, hogy ilyen dolgokba hiszek én, hogy Isten, hát ha mégis létezik, akkor miért enged meg ilyen dolgot? Hogyha olyan hatalmas, akkor most segítsen. Én elmondtam, hogy kiben hiszek, miben hiszek, mi az én hozzáállásom a földi dolgokhoz, és tényleg akkor fogalmazódott meg először bennem az, hogy tényleg mit jelent számomra a földi, hát nem vagyon, hanem a lakás, az, amink van. Mennyire ragaszkodok, mennyire kötődök én a házamhoz, a lakásomhoz. És én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy hát különben is ez egy nagy rakás tégla érdekes módon összerakva, különböző színekkel, esztétikailag megvan alkotva ezek a lakások. Ha ettől többet tulajdonítok neki, az már messze nem jó. Ezek azért vannak, hogy kiszolgáljanak bennünket. Ha hideg van, akkor melegbe legyünk, ha esik, akkor ne áldunk meg. Ha meleg van, akkor hűvösre el tudjunk húzódni. De ha ettől több a lakás, akkor már valami más kategóriába tartozik. Azt mondták, hogy hát jó neked, hogy te így gondolkozol rajta. Megmondtam különben is, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert két akkor ajtónk van, hogy a bejárati, meg a terasz ajtó nyitva van, kinyitjuk, ahogyan a villel is megyen. Azt mondták, hogy hát jó, vicc, de hát tényleg akkor a Jóisten olyan nyugodalmat és békét adott szívemben, szívünkben, a családunkban, hogy hát ha tényleg meg is engedi a Jóisten, hogy kijönt a Duna, elviszi a víz, hát nem csak a miénket viszi a másét is. nem ez nyugtatott, hogy a másét is elviszi, hanem azt, hogy ki vagyok én, hogy nekem külön legyen, mint másnak. Vészhelyzet, tehát követett, kilakoltattak az egész faluból, és majd csak utólag derült ki, amikor az egész veszély elvonult, hogy mennyire figyelnek bennünket. Nagyon sokszor azt hittük, hogy mondunk valamit, és akkor süket fülek, vagy éppen csak elengedik az emberek a fülük mellett, és azt mondják, hogy jó, hát szegényed, most vagy gondol valamire, vagy komolyan veszi, vagy nem, de mondott ő is valamit. De utólag derült ki, hogy mennyire is figyelik az életünket. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy mi hiszünk Istenben, és bármi történik velünk, bármi ér, nincs véletlenül. Egy egyszerű mozdulatot tettem, amit utólag az egyik szomszédunk nagyon-nagyon érzékenyen érintette. Hát akkor, amikor volt a kilakoltatás, mindenkit kilakoltattak a faluból, az ablakunkban volt egy cserép muskát, én levettem és hátravittem. Ő, a link szomszédom azt vette figyelemben, hogy most már én is feladtam a reményt, mert mentem a muskátlit, és akkor most már tényleg én is feladtam a reményt, és onnantól kezdve neki is nagy bánata volt, hogy most már tényleg én is feladtam a reményt. Akkor, amikor visszakerültünk a faluba, jön érdekes, mosolygó arccal, ez az én kemény szomszédom, és azt mondja, Gyula, képzeld el, beszéltem Istennel. Hát mondom, kivel? Hát mondom, azt mondtad, hogy nem is létezik meg. Hát, de komolyan azt mondja, és képzeld el, meg is hallgatott. Hát de mondom, mit mondtál neki? Hogy, hát mondtam neki, hát ide figyelj, nézd meg, milyen bajban vagyok ott. Soha többet nem fogok kérni semmit, de most az egyszer segíts meg, hogy a házunk ne menjen el. És meghallgatott? Hát azt mondja, meg. De azt mondja, megígértem neki, hogy minden vasárnap elmegyek a templomba. Hát ezzel a ígéretével azóta is mind adós, és mindig mondom neki, hogy azért illene azért betartani a ígéretet. Ezzel csak azt akartam elmondani, hogy nagyon figyelnek bennünket, és ahogy az ígében volt, hogy akkor, amikor nagy szükség van a világban, amikor nehézségek vannak, várják az emberek azt, hogy Isten fiai, az ő népe, amikor azt mondjuk, hogy a mi Istenünk, ami vezérünk, velünk van. Mennyire szolgálom, mennyire odaadom az én életemet is. Mennyire tudnak odajönni, hogy látom, hogy tégedet Isten megáldott. Próbálnak az emberek, sokszor nem tudják megmagyarázni, miért akarják a hívő embereknek a közelségét akarni, és miért vágyják ezt. És ilyen helyzetekben látjuk azt, hogy a biztonság érdet. Nem azért, mert én vagy mi vagyunk ilyenek, hanem látják, hogy Isten ott van velünk. Isten jelen van a mi életünkben, ami minden napjainkban, és ez hiányzik nekik. Képes vagyunk erre, hogy ilyen menedéket nyújtsunk az embereknek. Azóta is többször úgy elgondolkoztam, hogy mégis tényleg olyan dolgokat hurcibáltak, egyesek felvitték a padláson, hogy olyan magas helyekre elhordtak ilyen értékesebb dolgokat. Hát kiderült végleg, hogy hát, ha lett volna víz, akkor olyan mindegy, hogy hol vitte volna el, mert legalább 3-4 méteres víz lett volna a mi részünkön. Egy másik érdekes dolog, ami történt, most egy éves megemlékezés volt ennek az eseménynek a kapcsán a faluba. Akkor, amikor ilyen nagy veszély volt, volt egy olyan szakasz a töltésnek, ami olyan volt, mint egy, most mondhatom nyugodtan, itt volt pulicka, mondjuk máshol hiába mondom, hogy olyan volt, mint egy frissen költ tészta, ilyen töltés. Egyik vízügyi szakember, egy idős szakember azt mondta, hogy ez mindennek ellent mond. Ez se a gravitáció, ez semmi nem magyarázza meg, hogy ez még áll, ez a töltés szakasz. Azt mondta, ezt úgy vegyék, hogy ez Isten keze tartja ezt a szakaszt. Ezt szó szerint értsék. Akkor nagyon sokan voltak úgy, akik úgy vélekedtek, hát igen, Isten van velünk, Isten óvja a mi házainkat, a mi falunkat. Még a legkeményebbek is azt mondták, hát az égiek, vagy éppen egy felsőbbrendű valaki tartja ezt a szakaszt. Belátták és beláttuk azt, hogy mi igen kevesek, igen gyengék voltunk ehhez. Most, hogy eltelt egy év, azt mondták, hogy ha mégis akármi jönne még egyszer, úgy, hogy ezelőtt egy évvel erősek voltunk, kitartottunk, most is ki fogunk tartani. Egy év se telik el, és ennyit tudunk változni mi emberek, hogy mikor tényleg baj van, akkor hát belátjuk, hogy milyen kicsik vagyunk. Egy másik gondolat, ami úgy az elmúlt hetekben úgy elém jött és foglalkoztatott, hogy milyen igazságtalan nagyon sok helyzetben az élet, az emberek. Konkrétan arról van szó, hogy gyerekeink, hogy sorba fejezték be az iskolát, egy-egy évzáron, ballagáson részt vettem, és hát láttam, hogy jönnek a hálás szülők, és ugye kézzel már nem tudták az ajtót nyitni, hanem lábbal, hogy valamilyen annyira meg voltak rakva, és ez érdekes módon, hogy általában az úgymond jó tanulóknak a szülei tették. Ez fiatal gyerekkoromban is foglalkoztatott, hogy van ez, hogy a jó tanulóknak a szüleik mindig egy-egy dolgozat után, ami olyan gyengén sikerült, mindig eljönnek, és mindig beszélnek, mindig megbeszélik az adott tanárral, és mindig olyan jól jönnek ki a dologból, a helyzetből. Most már lassan értem és látom a dolgokat, hogy kell olajozni a dolgokat nagyon sok helyen. Hogy miért mondom én ezt el? Nagyon sokszor vannak úgy, még lehet hívő emberek is, gondolom, hogy szatmára nem így működik, hogy a szülő próbál ilyen módon is segíteni a gyereken, hogy hát felhívni a figyelmet, hogy a tanárnak, hogy figyeljen oda, hogy mennyire jó tanul a gyerek. És egy olyan érdekes mozdanat változtatta meg, és adott magyarázatot erre az egészre. Eszternek az iskolájában volt egy az évzáró, és hát ugye már két évzáron túl voltunk, hát mindenféle különböző programok, műsorok voltak, és láttam, hogy ott is, hogy mi lesz, hogy lesz, és egy éneket énekeltek, készültek a lányok, és gondoltam, most már a végre itt a nyár is meleg az idő után, meg a Gaudeamus, meg a többi ilyen énekek után, na most mi lesz a következő, mi lesz a repertoár. Nagy meglepetésemre azt az éneket énekelték el, hogy rejts most el a szárnyad alá. Megértettem azt, hogy hordhatok én akármit, habár ezt soha nem is tettem, nem is fogom, de ha olyan is lennék, nem ér semmit, akkor ér valamit a gyerekeknek, a szülőknek, ha igen, Isten elrejti a szárny alá az ő gyermekeit. Erőt ad, bátorságot ad. Függetlenül attól, hogy hanyadik helyen végzek az osztályba, de ha szívemet, lelkemet oda teszem a tanulásban, és olyan eredményt érek el, amire éppen képes vagyok, se többre, se kevesebbre, akkor azért legyek hálás, és legyen hálás az a gyerek. És fogadjuk el, mi szülők a gyerekeinket olyannak, amilyenek, mert a miénkek. És ha jó Isten bízta ránk, akkor is a miénkek, ha nem első tanulók, akkor is, ha nem éppen a középosztályban, de mindent megtesznek azért, hogy az ő értelmükhöz képest meg tudják tanulni a leckét, meg amik rájuk vannak bízva. Nagy szükség van ránk, és hiszem azt, hogy a testvérek is úgy látják, hogy egyre inkább annyira sötét ez a világ, és annyira nagy szükség van az Isten gyermekeinek a megjelenésére és helytállására, hogy talán soha nem is volt ilyen nagy szükség. Képes vagyunk erre. Az én imádságom és vágyom az, hogy minden nap úgy tudjunk élni, hogy amikor számot kérnek, megkérdik a mi hitünket, el tudjuk mondani, hogy kiben hiszünk. És a mi földi anyagiakhoz való viszonyulásunk az olyan legyen, mint amilyet Isten elvár tőlünk. Amikor hazamennek a testvérek, egy percet szánjanak rá, nézzenek végig a házukon, és gondolkozzanak el egy kicsit, hogy milyen szinten kötődünk a házunkhoz. Az sem jó, ha igen, elhanyagolom, mert azt mondják, akkor ő hívő ember, hát hogy tartja rendben az ő lakhelyét. Mennyi pénzt, mennyi időt, energiát fektetek az én lakásomba? milyen biztonságot tesz az én környezetemnek, az én lakásom. Ez nekem egy felkiáltó jel, és úgy hiszem, hogy tanítja Isten, hogy felettém ne ragaszkodjunk el a földiekhez, hanem amire szükségünk van, azt úgy is kirendeli. Arra mindig ad rá anyagiakat, ad pénzt, ad lehetőséget, hogy meg tudjuk venni, és rendben tudjuk tartani a mi környezetünket. És ennél inkább is fontosabb legyen az, hogy a mi lelkünk, arra ne sajnáljuk se az időnket, se az energiánkat. Mert ezt nézi a világ, és erre van szükség, hogy ilyen példát mutassunk. Tovább nem akarom, nagyon sok minden lenne itt mondani, de tovább nem akarom a testvéreket. Nagyon örülök, hogy itthon lehetek, és itthon lehetünk. Nagyon sokat gondolunk a testvérekre, az itt eltöltött időkre, és kívánom azt, hogy a testvéreknek legyen a mindennapi hitéletben erejük megélni azt, amit a Jóisten rájuk bízott. Amen.
Folytatom én, Gyuszi, a dolgokat az árvizek kapcsolatban, nagyon rövid leszek, mivel ma egy hete Szűstes Fér az árvízről, az özönvízről szólt, és beszámolt arról, hogy a bárkában mindenféle állatot vittek, és mentek be, hogy mentek ezek, hogy létezik, hogy engedelmeskedtek. Hát én megmondom, én csak az állatköltözésű beszélek, mert a mi házunk előtt ekkora víz volt, itt fel volt göngyölve az aszfalt, mint a szőnyeget, ahogy göngyölik fel a nők, és muszáj volt elsőbb az állatokat mentén. Két disznót, 70 kilós volt, és volt két kutyánk. Mit csináljunk evel? Víz mindenütt. És azt csináltuk, hogy 5-6 darab ilyen hosszú 4-5 méteres gerendákat összeszegeltünk, és amit tudtunk, szabadítsal mentsünk megfele. És jöttünk egészen a Segesvár utcáig, ott bekanyarodtunk Major testvérékig, és szárazra ott jutottunk az Orádea utcába, és ottan letettünk, és megszálltunk Major testvéré. De hogy is volt ez? Amikor feltettük azokat a jószágukat, úgy a disznókat, mint a kutyákat, azok meg nem mozdultak, úgy álltak, mintha belettek volna oltva, vagy altatva, azok sem a disznók, sem a kutyák, még nem tudom, a tyúkokat is oda tettük, és nem csodálkozok, illetve nem csoda, ahogy hallottuk ma egy hete, hogy engedelmeskedtek, még a tigris is, hogy bement a bárkába, ugye meg mindenféle állat, így olvassuk a Bibliából. És még nem tudtunk megszabadulni az árvíztől. Semmi szervezkedés nem volt 70-ben, vártuk, hogy jöjjön, hát meg is jött, elég jócskán, egy páron tudjuk, Bálint testvér, Kui testvér, én, meg még mások is, és kárt csinált a házunkban, elvitte a víz, de az Úr adott erőt, és fel tudtunk építeni, még nem is olyat, hanem még nagyobbat, emeletes házat, és itt az életünk is megmaradt, egy sem halt meg a hívő testvérek közül. És a hajó megment, de az emberek, az életünk megmaradt, hála az Úr Jézus Krisztusnak. És ez a következő zeneszámunk is az arról szól, ha felnézek az égre, láthatom Istennek tetteit, amit most fogunk zenélni. Úgyhogy érdemes a jó atyába bízni. Lehet, hogy éppen akkor, mivel a rendszernek a vége volt 69-ben, lehet, hogy akkor jött tetőfokára az ateizmus, mert nagyon, nagyon istentelenül bántok velünk úgy az ünnepekkel kapcsolatban, mint a vallásos napokkal kapcsolatban, hogy nem lehetett vasárnap jönni imaházba sokunknak, akik olyan helyen dolgoztak, hanem kiadták egy másik alkalom, a szerdán, csütörtökön a szabadnapot. Ez így volt. És örülünk annak, hogy van ez a szabadság, de vigyázzunk erre a szabadságra is, hogy használjuk ki, mert lehet jól is kihasználni, lehet másképpen is kihasználni. Thank you.
Már a másfél éve, amióta itt vagyok, minden hónap első vasárnapján elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen lesz számomra az, amikor elhangzik a mondat, hogy akik úrvacsorához járulnak, azok álljanak fel, és majd én is köztük lehetek. És ennek a hónapnak az első vasárnapján ez a dolog meg is történt, és hát számomra olyan volt, mint a legelső találkozás Istennel. Amikor elhangzott az a mondat, hogy az Úr Jézus vágya várta, hogy közösségben legyen velem, és hogy elfogyassza velem ezt a vacsorát, nagyon összetörtem, és hát arra gondoltam, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy végre én is itt legyek, és hogy nekem is üdvösségem legyen. Ugye nekünk embereknek felfoghatatlan az a dolog, hogy valaki otthagyja a mennynek dicsőségét, és a vérével a kereszten minden bűnünkért tökéletesen eleget tett, anélkül, hogy kért volna valamit cserébe. És nem számítottak neki a fájdalmak, vagy az, hogy milyen sebeket ejtünk rajta a mi bűneinkkel. Ő átölelt minket azzal az atyai szeretettel, amellyel a tékozló fiút is átölelte az édesapja. Mert Jézusnak rám volt szüksége, rám bűnösre. Ugye, ha az Úr Jézus eljönne hozzánk látogatóba, nem keresné meg a legtisztább embert, hanem oda menne a legbűnösebbhez, és azt mondaná, hogy gyere és kövess engem. És amikor hozták elém a szent jegyeket, és olyan volt, mintha maga az Úr Jézus jött volna oda hozzám, és mondta volna, hogy tessék, vegyél belőle, ezt én neked szereztem, azért, mert szeretnek, azért, mert szükségem van rád, azért, mert kell lesz nekem, mert ugyanolyan fontos vagy számomra, mint a többi ember. És ahogy fogtam ugye a poharat, és néztem, arra gondoltam, hogy itt van a kezemben az Úr Jézus vére, az Úr Jézus teste, és úgy önvizsgálatot tartottam, és úgy elgondolkoztam azon, hogyha most jönne az Úr Jézus, és úgy átölelne, akkor okoznék-e vajon neki még valamilyen fájdalmat? Vannak-e még olyan tüskék az életemben, amik megsebeznék? És hát arra a dologra jutottam, hogy igen, még vannak. Mégis minden olyan dolog, ami ettől megmenthet engem, az ott van a kezemben, és hogy sosem tudok ezért eléggé hálás lenni. Amen. Thank you.
Thank you.
hercegben. Testvéri szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és kívánom azt, hogy az Úr áldjon meg mindenkit, aki eljött az Úr házába, hogy mindenki kapjon üzenetet az Úrtól. Ezért jöttünk mi, ezért áldoztuk ezt az időt, hogy eljöjjünk az Úr házába. A testvéreink, akik vissza fognak menni, vendégtestvéreink, a gyülekezet szeretetteljes köszöntését küldjük a testvéreknek. Kívánunk előrehaladást, a lelki életben növekedést. Kérjük szépen az énekarszolgálatát, és utána az igehirdetést is. Délután elég hosszú igét olvastunk. A gyerekek mit szóltak hozzá? Ugye nagyon hosszú volt ez az ige. Tibi testvér, mondja nekem, olvassuk fel az egész igét. Hát, aki van jelölve, akkor olvassuk fel az egész igét. Hát, a vezérgondolatunk az, hogy Isten váló pere. Most úgy képzeljük el magunkat, hogy a törvényszéken vagyunk. Nem tudom, ha járt-e valaki, amikor ott törvénykeztek. Perlekedtek egymással, és általában különösképpen a vállóper is, meg aztán a más pereskedés is nagyon sok ideig elhúzódik, évekig. Még van, hogy évtizedek is elhúzódik. Azért volt olyan hossza ez az iger. Mert perlekedésről van szó, Isten vállópere. És valahogy úgy próbáljunk magunkat belehelyezkedni, hogy egy elválásról van szó, amikor az egyik oldalt az Úr van, a mindenható Isten, és a másik oldalt a nép van, és aztán folyik a per. A váló per. Kellemetlen témával kell foglalkozunk ezen a délután, de az Úr akar szólani hozzánk, s akar üzenni. Azért, hogy még inkább megbarátkozunk ezzel a gondolattal, mi minden nap életben találkozunk az elválással. Amikor elválunk. Egy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Hát kezdődik az elválás a családban. Visszaemlékszek, hogy amikor gyermekeink felnőnek, aztán következik a férhez menetel a nősülés, aztán amikor a családunkban is beindult ez az elválás, nekem elég nehéz volt ezt feldolgozni. Amikor egy egyváltáson voltunk a leányunknak, Vékas testvér azt mondja, Ivániszki testvér, na most próbáld te is örülni. Nem magamba óriási harcolt, hogy kezdődik az elválás. Mondom, Uram, hát adjál nekem is egy igét, hogy tudjak örülni. Hát örüljek akkor. Eljutott egész idáig. Kapom az igét. Hagyja anyját, apját is ragaszkodik az én férjéhez. Hagyjátok. Igét kaptam. És elkezdtem örülni. Olyasmi történik, természetes dolog. Na, ne időzünk e körül. Aztán vannak az elválások. Még családunkban hadd mondjak még el egyet. A fiunk mikor elment Kolozsvára, miután elment Kolozsvára, megkezdődött az iskola, hát az első hónapokban. Reggel készülöttünk, hogy menjünk dolgozni, hát együtt megyünk dolgozni a feleségemmel, és na hát ott vagyok már az ajtón, hogy megyek ki. Hát a feleségem mindig visszament, és Dávidnak az ajtóját kinyitotta, és benézett. Visszaért, és láttam, hogy egy kicsit könnyedik a szemem, mondom, mi a helyzet? Mi történt? Miért mész te mindig vissza? Hát csak benézte. És akkor mit láttál? Hát azt, hogy nincsen, elment. Elválások a családban. Aztán vannak úgy, hogy a elválások, jó barátok is elválnak. Én is átéltem ilyet, hogy együtt indultunk el a lelki életben, aztán elváltak az útjaink. Aztán említem még azt az elválást, amikor a feleség között történik az elválás. Csak ugyan a válás. Hát ez borzalmas. Az Úr, és ezt szeretném aláhúzni, testvéreim, hogy ezt a fajta elválást, mi a vélemény az Úrnak? Őrizzétek meg azért a ti lelketeket is, a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok, mert gyűlölöm az elbocsátást. Ezt mondja az Úr, az Izrael Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalálkodjatok. Az ilyenfajta elválás gyűlöli az Úr. És szeretném elmondani azt, hogy az utolsó időben eléggé gyakran hallatszik itt is ott. Ilyenfajta elválások is. Hát az Úr könyörül meg rajtunk. Ahol ilyen elválások történnek, azt jelenti, hogy valahol megromlott a kapcsolat az Úrral. Elválás történt ott az Úrral, mert az Úr az ilyet nem enged meg. Amit ő egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Az Úr legyen kegyelmes hozzánk, és legyen ez ima téma. De ez is egy megnyilvánulása annak, hogy vele megszakadt a kapcsolat. Nem szeretném valakit, valakibe az érzelmeket felkelteni, de van még egy elválás, ami a Földön van, amikor a halál elválaszt bennünket egymástól. Az Úr megengedi, hogy ilyen történjen, beszéltük mi is a családba, a feleségemmel, már beszélünk erről, hogy hát ki fog hamarabb elköltözni, kit szólít el az Úr is, hogyan fogunk viselkedni, az, aki ott marad. Hát az Úr adjon erőt minden gyülekezeti tagnak, testvérnek, testvérnőnek, akik átélték ezt, az Úr adjon erőt nekik. Elválás. De eszembe jutott még egy dolog. Lesz egy nagy elválás. Majd az ítélet napján. Amikor az Úr el fogja választani az igazakat a hamisaktól. És ez meg lesz. Meg fog történni. A bárányokat a kecskéktől. Lesz egy nagy elválasztás. Az igében egy olyan elválásról beszélünk, és beszél a próféta, ami az ő népe életében történt. Az Úrral való kapcsolat. Elváltak az Úr. Elvált az Úr. Megtörténhet az? Ez Izrael népének az életében megtörtént. Megtörténhet az, hogy az újszövetségi korban is, és az újszövetségi gyülekezetben is, a gyülekezetnek a tagjainak az életében, vagy maga egy egész gyülekezetnek megszakadjon az Úrral való kapcsolat? Van ilyen tanítás, hogy aki egyszer üdvözült, ott nem létezik ilyesmi. Itt van a Jóisten igéje. Az újszövetségi gyülekezetek. Egy fél évszázad, még ne, annyi sem nem telt el, és már az efézusi gyülekezetbe, és a gyülekezetekbe már a jelek mutatták azt, hogy az Úrral való kapcsolat megszakadt. Az efézusi gyülekezet, tehát ne közöli az Úr, hogy az első szeretet, az a forró kapcsolat, az megszakadt. És ezen a délután az Úr akar szólani hozzám is hozzánk. Különösképpen azokhoz, akik szövetségre léptek vele, és akik megtapasztalták az Úrral való egyesülést. Úgy, mint mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok a szöllőtő, ti a szöllőveszők, és ti csak úgy élhettek, ha a szöllővesző össze van kapcsolva a tőkével. Mert az a szöllővesző, amik el lett választva, le lett metszve a szöllőtőkétől, tudjuk mi a sorsa. Elszárad, tűzre kerül. Semmiféleképpen gyümölcsöt nem fog teremni. Kedves testvéreim, figyeljük meg, milyen nagy probléma volt ez az Ószövetségben. De a legnagyobb probléma az, hogy ezt a legnehezebb megmagyarázni. Ezt legnehezebben lehet valakit meggyőzni, próbálták a testvérek. Szóbáltam olyan emberekkel, akik valamikor gyülekezetnek a tagjai voltak, aktív tagjai. Kiestek. Eljutottak egészen a pohári. És azt mondja nekem, én az Úrral a kapcsolatom nekem nem szakadt meg. Mit szólnak hozzá testvérek? Hallottak ilyet? Én? Még külön vagyok, mint azok? legnehezebb munkája volt az Úrnak, és a legnehezebb munkája volt a prófétáknak, és egy Jeremiásnak az egész élete folyamán neki ez volt a tennivalója, hogy meggyőzze a népet, hogy megszakadt a kapcsolat az Úrral, és ezt helyre kellene állítani. És minden áron, mindenféleképpen magyarázkodtak, és mindenféleképpen ellenálltak ennek, és nem akarták elfogadni. És az eredménye mi volt? Hát ott most fogságba kerültek. És majd ott fogságba értették meg, hogy csak ugyan, ami bűneink miatt, bálványimádásunk miatt jutottunk ide. Hát nézzünk meg egy néhány dolgot, hogy hogyan történik az, hogy a mi életünkben, úgy mint az Izrael népének az életében, mert ez az igaz, hogy az igét kell alkalmazunk a mi időnkre. Hiába próbálunk beszélni arra, hogy volt abban az időben. Az a mi tanulságunkra íratott le, hogy mi ne vétkezzünk, ne esünk ilyen hibába. Hát a mi életünkben hogy történik a meglazulás? Hányan és hányan? Megtörtént, szépen elindultak a lelki életbe, és valami történt, valami becsúszott. És lassan-lassan ez az, hogy nem is megyen egyből az elválás. Mert az Izrael népe is folyt az Isten tisztelet. És azt mondták, az Úr temploma. És az Úr azt mondta, ne, az már nem az Úr temploma. Mint mondta az Úr Jézus, amikor a földön volt. Ezt latrok barlangjává lett. Mit csináltatok az Úr házából? És a mi házunk is, a családi és a gyülekezeti háznak a szentsége, a tisztasága mindannyiunktól függ. Egyen-egyenként. Azt a fajta szellemiséget, azt a fajta életet, amiben behozunk ide a gyülekezetbe, azzal vagy rontunk, vagy építünk. És ezen a délután nagyon jó lenne, ha innen a szószékről tőlünk megvizsgálnánk, hogy mi nekünk milyen a kapcsolatunk az Úrral. Miben nyilvánul meg az, hogyha valakinek a kapcsolata valami elválás történt az Úrral. Szabad ezt látni? Ez látszik. Testvérek, látszik. Figyeljük meg! Hát a legelső dolog az, hogy amikor elfogadtuk az Urat, ahogy az igében olvastunk, és majd erről fogok beszélni, annál a pontnál is, annál az igazságnál, hogyan dolgozik az Úr ebben az esetben, emlékezteti a népet a gyermekkorára. És hogy össze meg tudjuk vizsgálni az életünket őszintén, most menjünk vissza. Mindenki az életében. Amikor személyesen találkoztunk az Úr Jézussal. Amikor személyesen bűneinknek bocsánatát vettük. Amikor az új élet elkezdett dolgozni bennünk. Amikor az első szeretetnek a tűze lángolt. Amikor a szívünk égett. Most hasonlítsuk össze. Egyik ismertető jele. Az Úr Jézus azt mondja az első gyülekezet, emlékezzél meg arra az időre. Hogy hogyan néztél ki most, akkor is hogyan nézel ki most. Tartsunk egy ilyen önvizsgálatot. Mert Isten váló perre. Hogyha perlekedett az ő népével, ma perlekedik az ő egyházával. És ezt, hogy az Úr perlekedik, ez még egy jónak a jele. Mert még egy lehetőség adódik arra nézve, hogy ez az elválás helyre jöjjön. Miben nyilvánulnak meg ezek a dolgok, testvéreim? Hát aztán megnyilvánul abban, hogy milyen imádkozók vagyunk. Az imádkozásban mennyire van átélésünk az Úrral? Mennyire tudjuk megbeszélni vele? Milyen közösségben vagyunk vele? Hol vezessük le, hol találjuk a megoldást? Az Úrnál. Kapunk-e, van ilyen közösség gyakorlásunk az Úrral? A második dolog. Ha kapcsolatunk van az Úrral, és ezt szeretnénk, akkor az Úr szól hozzánk. Akkor az Úr megmagyarázza a dolgokat. Akkor vannak átéléseink. A megszakadt kapcsolat, ahol már megszakadt a kapcsolat, figyeljétek meg a gyakorlati életbe, testvéreim. Megszűnik a bizonságtevés. Látod? Kérünk, nem szeretnél bizonságot tenni? Ó, hát mostan nem. Hát de miért? Miért? Mert nincs ige. Mert nincs szó. Mert nem kaptam igét. De aki be van telve a Jóisten igével, az előáll. Testvérek, ezt az igét kaptam az Úrtól. Megfedett engemet a reggel. Olyan kedves én előtte, amikor találkozok testvérekkel, testvérnőkkel, idősekkel, és azt mondják, mi van ez ki testvér? Ó, egy olyan igét kaptam a reggel. Nagyon el voltam csüggedve, de kaptam igét az Úrtól. Szólt az Úr hozzám. Kapcsolat van. Ha nem szól az ige, testvéreim, ha nem kapunk igét, kijelentést, akkor ott valami el van válva. El van válva, nincs kapcsolat az Úrral. Aztán. Más nem érdekel az Úr akarata. Nézzétek meg az Úr ebben az ígében, olyan többször is elmondja, még csak azt sem mondták, hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptomból? Hol van az Úr? Nem érdekli az Úrnak az akarata az életére nézve. Olyan csodálatos ez, hiszen nekünk nagyon szükségünk van az Úr akaratára, mert ha az Úr akaratát válasszuk, és azon az úton járunk, akkor délelőtt volt az ige. Ábrahámmal, igaz? Örökölte az áldást. Odaadja az Úr az áldást. Aki pedig nem az Úr akarata szerint jár, mint Lót, aztán mehet vagyon után, kereshet annyi eurót, meg nem tudom, hogy mennyit, de az Úr megvonja az áldást. Megvonja az áldást, és jön a nagy nyomorúság. Lehet pénz, lehet autó, lehet ház, de lelki élet, de az Úr már nem dolgozik ott. Milyen dolgok ezek, amiket mi átéljük. Aztán a másik dolog az, ahol az Úr, ahol a válás történt. Lehet. Az, hogy a közösségnek a hanyagolása. Nézzétek meg! Az Úr arra hívott el bennünket, hogy vele közösségben legyünk, és egymással. Azért imádkozunk, hogy imádkoztunk a reggel, hogy Isten országához tartozunk mi. És az Úr lehozta az ő országát, és az ő országának a tagjai vagyunk, honpolgárai. Hát, hogyha egy országnak a honpolgárai vagyunk, hát akkor rendkívül ilyen óhatjuk egymást, szeretjük egymást, és együtt kívánunk lenni, már itt ezen a földön, és ekkora dicsőségben. Ha megszakad az Úrral való kapcsolat, nem áll meg a lelki élet, az működik tovább. Tehát az élet nem áll meg. Azt mondja az ige, hogy kettős, mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagyták engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és a repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják meg a vizet. Ha az Úrral való kapcsolat, és hogy a tőle jövő életet életben éljünk, és azt az életet, és azt az élet nedvet belőle kapjuk, ha ez nem működik, aztán kínálkozik a világ. Azt mondja a Jóisten ígé, amit felolvastunk. Most is mi dolog van neked Egyiptom útjával? 18. vers. Hogy Nílus vizet igyál? Vagy mi dolgod van neked Asur útjával, hogy a folyam vízét igyad? Egyiptom vízét. Kínálkozik a világ. És hogyha a világ szerint járunk, automatikusan a világ szeretete ellenségeskedés Istennel. Tehát egészen kezd, azt mondja, maguknak utakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. És ez egy nagyon káros hatással van az Isten népére, ha az Isten gyülekezetében ez működik. Engedjétek meg, hogy egy kicsit most árulkodjak. Tagfelvételkor, hát lelki gondozás folyik, és mi szeretnünk, előjárok is, tudom, a gyülekezet is ezt szeretné, hogy azok, akik megtérnek, azok tiszták legyenek, szentek legyenek, úgy, ahogy a Biblia kéri. Sokszor hallottunk ilyen jelzőket, és itt-ott mondták, hogy és kifejezték a véleményüket, ilyennel is találkoztunk, hogy jó testvérek, de ti tőlünk kéritek ezt. De azok, akik a gyülekezetben vannak, világ szerint élnek. A Nílus vizeit isszák. És a világ szerint járnak. Egyiptomot jelenti ugye a rabság, a fogság, a bűnnel való közösséget, a világi szokásokat. Egyiptom eszi, már délelőtt is ez volt kijelentve. És azt mondja, de azokkal mi lesz? Azoknak miért nem mondjátok meg? Milyen káros hatással van mind azokra, akik szeretnének megtérni, szeretnének tiszta gyülekezeti tagokat, és szeretnénk élők, akik kapcsolata van az Úrral, és hogyha mi ilyen életet mutatunk be, milyen taszító ez, milyen leépítő, milyen romboló hatása van. Ezért szeretném ezen a délután, ha mindenki odafigyelne, hogy aki világ szerint él, az nem lehet kedves az Úr előtt. És az Úr ma perbe száll. Velem is veled. Visszaemlékszek arra az időre, amikor bekerültem én is a gyülekezetbe, és hát nem volt nálam még változás. Én még régi ember voltam. Aztán a kettős életet folytattam. Megkettőzött voltam. Szerettem volna a világban is. És szerettem volna a gyülekezetben is. Igaz, hogy mondták testvérek, nekem voltak olyan testvér, aki megmondta nekem is, már mikor szeretnél megtérni? Mikor szeretnél, hogy a kapcsolat helyreálljon az Úrral? Mert neked nincs kapcsolatod az Úrral. És eljött egy idő, amikor az Úr elkezdett perlekedni velem, és azt mondta, szó szerint, döntsd el most mi, most akarsz hívő lenni, vagy akkor menj el a világba. És ezen a délután én szeretnék mindenkit felkérni, a gyermekektől, leányok, fiúk, a gyülekezetnek az utolsó tagjai. Ezen a délután el kell döntsük, hogy az Úrral akarunk lenni, vagy a világgal, Egyiptommal. Jeremiás ezt üzente, ezt mondta. Mi el kell döntsük itt? Üdvesség kérdése. lehet nemmel is felelni. Lehet nemest mondani, mert ott volt az Izrael népes a prófétákkal is, a papokkal is, a vezetőkkel együtt, nemet mondtak Jeremiásnak. És azt mondták, hogy beszélesz butaságot. Amikor arra késztette, és mondta neki, hogy adjátok meg magatokat, akkor azt mondták, hogy lázító, a népnek a nem a javát keresi, hanem a rosszát. És Jeremiás megmondta, figyeljetek ide, mert fogság következik. Nem akartak megváltozni, elmentek Babilonba. Javarésze ott halt meg. Ezt miért kell döntsük? Hát nézzük meg, hogy az Úr, szeretnék beszélni arról, hogy az Úrnak a szeretetét láttam benne ebbe az igében. Isten váló perre. Perlekedik, elmond minden, ami a bűn. Hát egy váló peren én nem voltam ilyenen, de hallottam. Egyet, kettőt, hármat. Katasztrofák szoktak történni. Egy kollégám bejött későben, 12-kor, kérdezem tőle, hol voltál. Más szekción dolgozott, ismertem. Azt mondja, törvényszéken voltam. Feleségem beadta a vállópert. Te mondtam is, mi történt ott? Hát nem tudom, hogy hányszor voltak ők, perlekedtek, ő nem akart elválni, de végül a nagy perlekedés hosszai ideig tartott, és azt mondja, elveszítettem feleségemet, elveszítettem gyermekeimet, elveszítettem házamat, mindenemet elveszítettem. Katasztrofával jár az elválás. Nagyon megsajnáltam, az ital miatt volt, a barátok rávezették. Nem magyarázom. Keze benne volt. Egy másik elválásról szeretnék mondani, az egyik kollégám volt itt a Mátyáson, amikor dolgoztam, egy fiatal ember. Oda vette magamhoz a szerszáműhelybe, és akkor megbarátkoztunk, kezdtem beszélni neki az Úr Jézusról, meg el is hoztam az imaházba, majd hozzánk jött, imádkoztunk is együtt. Egy nagyon komplikált gyerek volt. És mi volt neki, mi hozta neki ezt a romlást? A szülei elváltak. Ketten voltak testvérek, a lánya férhez ment, azt mondja, megmondom neked az igazat. Én elmentem a templomba, de onnan el is mentem. De mondom, miért? Azt mondja, amikor én házasságról hallok, akkor én bennem minden összeomlik. Azt a tragédiát, amit átélt, azt mondja, az olyan nyomást ott gyakorolt rám, hogy én nem hiszek abban, hogy létezik rendes házasság. És elkezdtem neki magyarázni. Beszéltem neki, hogy az Úr jóvá tud tenni mindent. Katasztrofával jár az elválás. Nézzük meg, hogy egy kicsit, hogy hogyan dolgozik az Úr. Jó, el van terve az idő. Hát az Úr ezt az elválást, a vállópere, ő nem akar elválni. És általában, amikor elválás történik, mindig hibáztatja a másikat. És nem tudunk együtt élni. El kell válni. De az Úr ebben az ígében, nézzétek meg, hogy az Úr nem akar elválni. Miben látom ezt? Emlékezteti őket arra, hogy hogyan néztetek ki? Tehát elkezdi gyógyítani. Hogy voltatok ti akkor? Emlékezzek a te olvasom az igen. Emlékezzem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkosságot szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg bennem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak. Nézzétek meg! Emlegeti őt. Az első pont ez, hogy meg akarja eleveríteni, hogy volt akkor. Hadd elevenítsen meg az Úr bennünket az első szeretetre, ahogy említettem. A második dolog, ami kedves én előtem, nézzétek meg, hogy mit mond az Úr. Itt szól az Úr. Micsoda hamiságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem. És hiába valóság után jártatok, és hiába valóká lettetek. Még azt sem mondták. Mit értettem meg? Mit értettem meg ebből? Az Úr azt mondja. Jó, megtörtént az elválás. És az Úr odaáll, és azt mondja, mibe lépkeztem én? Mit tévedtem én? Milyen rosszat tettem nektek, hogy ti el akartok válni? És ebből egy igazságot szeretnék elmondani. És ezt szeretném gyakorolni, testvérem, és gyakoroljuk. Megromlott kapcsolatok. Neheztelések egymással szembe. Így van, gyülekezetünkben megtörténik. Én is, más is. Hogy hallunk hangokat, megneheztelünk egymásra, és a kapcsolat kezd szakadni. Nézzétek meg, az Úr azt mondja. Ő előáll, ő kezdeményezi. Minden kapcsolat, ami elromlott, minden kapcsolat, ami megromlott, mindent lehet jóvá tenni. De hogy? Hát valaki el kell kezdje. Valaki el kell kezdje. Tibi, el kell kezdje. Jó, összekaptunk. Te tarthatod a tiédet, én az enyémet, és tizedekig. Igen, de hogyha az egyiknek a szívében fel kell, és azt mondja, te, nem akarok én ennek engedni, hát megyek, és akkor elkezdem. Tibi, hát mondd meg, mivel bántottalak tégedet meg? És akkor elkezdi mondani, ez. Jó, tévedtem, kérem a bocsánatot. Olyan szép munka ez a gyülekezetbe, testvéreim. Egy néhány dolog ilyen sikerült a családokba. Ilyeneket orvosolni, mindenkivel szeretném rendezni a dolgomat. Minden gyülekezeti taggal. Ha valakinek neheztelés van a szívekben, és van úgy, hogy történt ott valami elválás, ha rá is szolgáltam, testvérek, odaállok. Itt állok a gyülekezet előtt, az Úr előtt, és elmondom innen mindenkinek. Mivel szolgáltam rá? Meg akarom hallgatni. El akarok beszélgetni. Hát a mennyországba akarok jutni, és veletek együtt. Minden gyülekezeti taggal. Azt senki nem mondja, hogy hát itten nem lehetünk egy, de majd a mennyországba. Olyan nincs. Ha itt nem kezdődik el az egységnek a kialakulása, ha itt nem szeretjük meg annyira, hogy gondol, valaki azt mondta, hogy gondolod István, azt, hogy neked a mennyországban egy külön sarkot fognak rendezni, én meg a másik sarkba, és onnan is farkas szemekkel fog nézni egymásra. Hát, ilyesmi nincsen. Ilyesmi nincsen. Valaki ki fog maradni. Testvéreim, gyertek és próbáljuk rendezni a dolgokat. Gyertek, próbáljuk rendezni az Úrral is a dolgainkat. És kérdezzük meg az Urat, álljunk az Úr elé, és mondjuk el neki, Uram, hogy látta engemet? Ez már gyógyuláshoz vezet. Ez már, ott már megoldódik a dolog. De le lehet élni egy életen keresztül, úgymond hívő életet, és csak majd az ítélet napján az Úr azt fogja mondani, mikor azt fogják mondani sokan, az Úr, a megváltó mondta, hát nem a te nevedben profétáltunk, hát ott prédikáltunk, szolgáltunk. És az Úr Jézus meg fogja mondani, távozzatok tőlem, mert én nem ismerlek. Hát nem volt a kapcsolat rendbetéve. Nekünk nem volt kapcsolatunk. El voltunk válva. A Jóisten segítse meg bennünket. Megállok, még egy megoldás. Az Úr kezdeményezte, az Úr elmond minden hibát a népnek, és következik, mit kell tegyen a nép. Hát elfogadja. Az utolsó dolog, nézzétek meg, onnan látom, hogy az Úr szeretete volt benne, azért, mert azt mondja, csak hogy ismerd el hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez, és szerte futottál utaidon, és idenekhez mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr. Térjetek meg, szófogadatlan fiak. Testvéreim, ezen a délután egyedüli megoldás. Nézzétek meg, az Úr megadja. Ha hozzá megtérünk. Jó, de én is. Én is. Hát Ivánicki testvér meg kell térjen. Tibi, Bert és Tibi testvér. Hát te is. Ki szeretne ezen a délután? Ha valaki, az Úr lelke ezen a délutánon szorongat, és azt mondja, hogy nem vagyok rendben az Úrral. Felelj neki egy igennel, s mondja, Uram, itt vagyok. Én helyre akarom állítani a kapcsolatot. Lehet valamikor forró volt a kapcsolat az Úrral. Lehet valamikor érezted az ő melegségét közel, de ma már messze kerültél. Nézd meg, az Úr helyre akarja állítani. S ha vannak olyanok, akik, itten olyanok, akiknek soha nem kerültek kapcsolatba az Úrral. Élő kapcsolatba az Úrral. Az Úr most felkínálja. Szeretné ezt, hogy kapcsolatba kerüljön veled. Az Úr segítsen meg mindannyiunkat, hogy igazán ne váló perre, ne ez perlekedjen az életünkbe, hanem azt, hogy helyreálltunk lelkileg, és követjük őt. Amen.
Yeah.